Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Vegyük tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 9-e van, csütörtök reggel 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt kívánunk.
És megnézzük, a kedves hallgatók írtak-e nekünk, azt mondja, de legtöbben fülsiket
vitatkoznak azért a kínai kérdésben a hallgatók.
Igen, éreztek egy pici kínai pártiságot a szakértőn.
Környezetszennyezést, a túlzott kitettséget, eladósodást feléjük hozzák föl, a leggyakrabban így a fölugró üzeneteket láttam, hogy hát ugye nyilván is, hát már nem volt rá idő azt kifejteni, hogy ugye az ottani enyhébb szabályozás az versenyelőnyt ad Kínának, és ez egy érdekes kérdés, hogy erre Európa, amely egyrészt kereskedelmi partner, másrészt ugye versenytárs is erre, hogy reagál. Na, minden esetre azért az egyértelműen kijelenthető, ki is derült, hogy egyértelmű, nagyhangú kínapártiság az csak Magyarországon van, az uniós országok közül.
Igen, többen máshogy és finomabban próbálnak el lavírozni, úgyhogy hasznuk is legyen, de azért valahogy korlátozzák is a kínai nyomulást. Most viszont más témánk lesz, az orvosi kannabisszal fogunk foglalkozni. Szelestei Miklós a vonalunk túlsó végén, a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Azt beszéljük meg legelőször, hogy mi az, hogy orvosi kannabisz, miért külön kategória az, mint az, amit elfékelnek egyesek.
Hát ugye nyilván ugyanaz a növényről van szó, igen, csak más a felhasználás célja, tehát az orvosi kannabisz az inkább egy ilyen gyűjtő fogalom, ami a felhasználás célját jelöli meg, de különböző formákban, ugye rekreációs az általában inkább elszívva történik, az orvosi kannabisz lehet akár lenyelve vagy külsőleg fölvíve, de akár elszívva is, tehát minden olyan célú kannabisz használat, ami gyógyászati, az orvosi kannabisz, és
aha,
ez egy ilyen
fogalom. Ja, értem, tehát akkor nem az, hogy valahogy kivonatolnak belőle valamit, és akkor azt ilyen pirulába, vagy bárhogy beveszik, bár gondolom az
hát ez is benne van, tehát hogy nagyon van, sok része aha, van, ez is benne van.
De benne van a sima spangli is, hogyha azt olyan céllal használja valaki.
Mondjuk azt nem spangli formában, inkább vaporizátor, mert az egészséges.
Ja, értem. Ja, világos.
Felhasználás, az egészségesebb felhasználás, tehát például a vaporizálás.
Na, hát milyen területeken lehet elérni sikereket? Tehát most egészségügyi szempontból hol lehet bevetni, mert én hallottam a fájdalom csillapítástól kezdve szorongás elleni használatot, de melyek ezek a területek, ahol mint orvosi felhasználási mód szóba jöhet a kannabisz?
Hát az első ilyen terület, ahol egyébként már 1996-ban forgalomba helyeztek egy kannabisz gyógyszert, az a rákkezeléssel összefüggő hányás, hányinger csillapítása, étvágyfokozás, ugye a kemoterápia ilyen mellékhatásai. Ez egyébként egy THC gyógyszer, egy kapszula, amit Amerikában vezettek be forgalomba. Ezen kívül, ami még gyógyszerként így szóba jöhet, az a szklerózis multiplex kezelése, ez az izomgörcsösség, neuropátiás fájdalom, de akár az éjszakai inkontinencia, vagy alvászavarok, hangulatjavítás, és ezen kívül még szintén gyógyszerként, tehát klinikai kutatásokkal igazolva, epilepsziás rohamok kezelése, tehát ezek mindenképpen benne vannak, amiket így orvosilag indikálva és kutatásokkal igazolva egyébként fel is lehet írni ezekre a tünetekre.
Mit mutat a mérleg? Több a haszna, mint a kára, mert hogy ugye az ellenzők sokan azt mondják, hogy a kannabiszt azért nem kéne nagyon legalizálni, mert kapudrog, onnantól aztán egyenes út vezet a keményebb szerekig, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni. A másik oldal meg ez, amiket te is felsoroltál, hogy számos területen bevethető lenne, mint gyógyászati eszköz.
Igen, hát mindig azt kell megvizsgálni, hogy mondjuk egyéb gyógyszereknél is vannak mellékhatások, hogy itt is gyógyszerként tekintünk rá, vagy gyógyhatású terápiás szerként lehetnek mellékhatásai, csak ugye összehasonlítva mondjuk az ópiátokkal, mondjuk a fájdalomkezelést nézzük, akkor például kevesebb, kisebb a függőség kockázata, nem lehet halálosan túladagolni, de nyilván vannak mellékhatásai, ez lehet például a szájszárasság, vagy akár a túlzott használatnál akár ilyen ugye zavartság, vagy ugye betépettség érzése, vagy ilyen pszichoaktív hatás, de ugye az ópiátoknál is megjelenik, vagy az antiepileptikumoknál például lehetnek súlyos mellékhatások, de mindig mérlegelik, hogy ezek a mellékhatások mekkora kockázatot jelentenek a betegséggel összehasonlítva, és nyilván itt az orvosok eldöntik, vagy a szakemberek, hogy ilyen esetben lehet-e. És a kannabisz esetében egyébként sokszor azt állapítják meg, hogy akár egy egyszerű gyulladást csökkentő szerrel összehasonlítva kisebb a kockázat, és azért használható azokban az esetekben, ahol igazolta a hatékonysága. Tehát itt nincs legalizálás, nem arról van szó, hogy valakinek adunk egy spangdét, hogy akkor jól érezze magát napközben, hanem arról van szó, hogy tüneteket csillapít, és azáltal egyébként élhetőbb az élete, és tud funkcionálni a társadalomban.
Mielőtt teljesen kinyitnánk ezt a kaput, hogy tiltani vagy támogatni, Magyarországon van bármilyen lehetőség a felhasználására? Tehát ami legális, és valamilyen módon valamiféle kezelés része?
Hát ami hivatalosan elérhető, az kettő fajta gyógyszer. Az egyik az egy THC-t és CBD-t, tehát a tudatmódosító THC-t és a CBD-t, ami egyébként legálisan használható Magyarországon sok helyen. Mind a kettő tartalmaz, ez egy szájspray, amit szklerózis multiplex kezelésére lehet felírni. Sajnos a TB nem támogatja, nagyon nehezen lehet beszerezni, időigényes, és a betegeknek sokszor fárasztó így hozzájutni, meg drága kifizetni. Illetve a másik készítmény az egy epilepszia ellenes, végülis CBD olaj, amit gyógyszerként lehet felírni, ezt a TB támogatja egyébként, csak nagyon kevesen tudnak róla, és kevés orvos foglalkozik vele, vagy akár ajánlja a betegeknek, vagy írja fel. Tehát ez a kettő, ez a hivatalos úton elérhető, ezen kívül pedig CBD olaj, ami végülis legális Magyarországon is beszerezhető online webshopokban, de fizikai boltokban is sok helyen, és ezek vannak, amik így Magyarországon elérhetők, és ezen kívül mindenki, amit el tud érni, azt sok esetben akár használja is, csak hát erről ugye nincsenek hivatalos adatok.
Az előfordulhat, hogy akár az orvoson akad el? Tehát van ez a két legális gyógyszer, és teszem azt, ő nem ért egyet ennek a használatával, és ezért nem írja föl. Azért gondolom, hogy lehet ilyen eset, mert hát védőoltásokban is előfordul ilyen önállósodás.
Igen, ez volt egyébként a kiinduló pont, hogy segítsünk olyan betegeknek, akik nem találnak orvost. Volt, hogy hónapokon keresztül kellett járni, és volt olyan beteg, aki nagyon nehezen tudott közlekedni, szklerózis multiplexes beteg, és el kellett utazni más városba, hosszas autóúttal, és utána vissza, mire találtunk olyan orvost, aki hajlandó egyébként fölírni, és utána valamilyen szinten nyomon követni, bár ott már a legtöbb esetben elbukott a dolog. Tehát, hogy egy hosszas kezelésről van szó, tehát nyilván az orvosnak nem csak felírni kell, hanem utána megfigyelni a hatásokat, mellékhatásokat, tanácsokat adni, és ugye ez a másik probléma, hogy nincs róla tudás az orvosok körében, nem tanítják azt, hogy lehet orvosi kannabiszt felírni, milyen mellékhatásai lehetnek, mire kell figyelni, hogyan kell adagolni, míg mondjuk más országokban ezt egyetemeken tanítják, már bevezették az oktatásba, mivel tudják, hogy az emberek használják, és az orvosok is egyre inkább találkoznak vele, ezért muszáj vele foglalkozni, nem lehet kizárni, mondjuk úgy, mint Magyarországon. Uh-huh.
Mit lehet elmondani a gyakorlatról, azokról az országokról, ahol ez bevezetésre került? Most legutóbb például Ukrajna döntött a legalizálásról, hát ott még nyilván kevesebb tapasztalat van, de ott, ahol ez teljesen legális a felhasználása, pro-kontra érvek, lehet, hogy van valami, ami még esetleg javításra szoruló van, ami jól működik. Mit lehet tudni ezekről?
Hát, hogyha Európában maradunk, akkor egyébként én kiemelnék három országot, az egyik az Csehország, ugye itt a keleti blokk szerintem érdekes a mi szempontunkból. Csehországban van olyan kórház, ahol a rákos betegeknek külön szobát biztosítanak, ahol a kemoterápiás kezelés után orvosi kanabiszt tudnak használni, vaporizálni. Tehát ott teljesen évek óta egyébként orvosok felírhatják, és ott is az egyik legnagyobb probléma az egyébként az orvosi kanabisztal nem hogy problémát okoz, hanem hogy nincs belőle elég, hogy nincs elég orvosok is felírja, vagy nagyon drága. Ilyen például még Lengyelország, ahol egyébként a nemzeti keresztény időszakban még 2019-ben vezették be az orvosi kanabiszt, és most azok a fejlesztések vannak folyamatban, hogy olyan tudnak még többet behozni az országba, hogy előállítani, és még olcsóbban, hogy hozzá tudjanak férni az emberek, mert egyszerűen annyira sokan használják, és annyira jók a visszajelzések, hogy muszáj vele foglalkozni.
És nálunk ez a tiltott, de tűrt kategória, ez hogy nézhet ki, vagy ugye pár országban erről olvastunk, hogy hát nem legális, de mégis valahogy alkalmazható, meg hogy Magyarországon is voltak elő újsághírek, hogy megoldható a használata, bár mondjuk az állam nem tervezi a szabályozás változtatását, amiatt ugye ez a bizonyos kötelezettségszegési eljárás is hamarosan indulhat, vagy el is indult az országán.
Vannak ezek a CBD olajok, amiket ipari kenderből állítanak elő, ugye ezekhez hozzá lehet jutni. Nem mindenkinek lesz elegendő egy CBD olaj valamilyen tünetnek a kezelésére, de például vannak olyan epilepsziás betegek, akik a gyógyszerhez nem jutnak hozzá, és így tudnak CBD olajat használni. Ez egyébként egy teljes szürke zóna, tehát semmilyen szabályozás nincs, se minőségileg, se engedélyezésileg. Ez egy, mondjuk úgy, hogy étrend kiegészítő kategóriában forgalmazott készítmény, amit meg lehet vásárolni szabadon Magyarországon, és ezen kívül nyilván mindenki más, aki valamilyen formában hozzáfér kanabiszhoz, azt tudja használni valamilyen tünetnek a csillapítására, akár olajat is elő tud belőle állítani otthon. Erre is vannak egyébként tapasztalatok, tehát hogy valaki tényleg azért használ kanabiszt, mert a tüneteit csillapítja, nem pedig azért, mert szeretne valami kifogást arra, hogy tudjon füvet szívni. És ezek a lehetőségek, ezen kívül tényleg csak az orvosi receptre felírt készítmények, de azokhoz nagyon nehéz hozzájutni.
Az a mi a helyzet, hogyha valaki máshonnan szerzi be, például azt hallani, hogy Ausztriában járnak is sokan ezeket megvenni, és mondjuk azt hazahozza és azt használja itt jelen pillanatban, akkor bűncselekményt követel? Tehát itt
arra... Így van, aha. Igen.
Nagyszerű.
Tehát ez úgy néz ki, és erre sajnos van egy teljesen hivatalos, illetve több sajnos teljesen hivatalos kormányzati hozzáállás papíron arról, hogy valaki szeretett volna behozni más országokból, akár Angliából, Izraelből, Németországból, ott felírt valamilyen orvosi kanabisz készítményt, és erre nagyon határozottan a magyar kormány, illetve az ezzel foglalkozó szervek, többek között Létvári Bence, illetve az állam egészségügyi államtitkárság nemmel válaszolta, és hát, hogy nem engedjük meg, hogy behozzák, mert hogy ez kábítószer használatnak minősül, tehát a magyar kormányzat hozzáállása az abszolút a kábítószer használat, tehát nem gyógyászati, vagy a betegeknek a megsegítése, hanem ez droghasználat.
És most hogyan változik a külföldi, meg az uniós szabályozás? Tehát egy kicsit ezt el tudod nekünk mesélni, hogy itt pontosan mi változott, mit fogadtak el, mi az, aminek Magyarország nem hajlandó megfelelni, meg úgy egy általánosságban hogy áll a változás, nem is országonként, de hogy mondjuk milyen arányban kezdték használni legálisan, vagy megtűrten az egyes országok az orvosi kannabiszt.
Ugye ez nem egy uniós szabályozás, hanem az ENSZ-ben van egy ilyen cikkely, vagy törvény, lista, amit az összes tiltott kábítószer rajta van, és a 60-as évek óta a kannabisz a legszigorúbb listában van, a heroinnal, meg az ópiátokkal, meg egyéb szintetikus szerekkel együtt. Ebben a listában azok a készítmények vannak, amik kifejezetten kábítószerek, és nincsen semmilyen gyógyhatásuk. Így szól a listának a leírása. És volt egy ilyen kezdeményezés, ugye egyrészt civilek részéről, betegszervezetek részéről, másrészt pedig olyan országok részéről, ahol már az orvosi kannabisz elérhető, hogy át kellene sorolni abba a listába, ahol még mindig kábítószerek, még mindig tiltottak, de elismert gyógyhatásuk van. És ezzel ellen tiltakozott a magyar kormány. Egyébként volt egy uniós közös állásfoglalás, ahol mindenki egyetértett ezzel az unióban, kivéve Magyarország, akik egyébként különben is jelentkeztek egy ilyen videóhívásba a szavazáskor, és elmondták azt, hogy itt nagyon súlyos drog probléma van, nagyon súlyos függőségi problémák vannak. Egy szó nem hangzott el arról, hogy orvosi vagy gyógyászati felhasználás. Egyébként magát ezt a véleményt a migrációs kihívások kezelését felelős helyettes államtitkár olvasta fel, tehát nem is egy szakpolitikus vagy hozzáértő ember. És
full politikai kérdést csináltak belőle gyakorlatilag.
Ez egy teljesen, teljesen politikai kérdés, tehát ebben semmilyen szakmai kérdés nincs a kormány részéről. A kanabisz drog, és nem támogatjuk a semmilyen használatát.
Hát így viszont nem túl jók a kilátások, mert ugye a párbeszéd is fölösleges, mert egy elbeszélés lesz belőle, hogyha a politikai akarat más, akkor hiába az észérvek, vagy hiába a laboratóriumi eredmények, hiába a statisztikák, akkor abban nem lesz semmi.
Hát jelenleg ez az állás, igen, amikor egyszer sikerült bejutnunk az EMMI-be, amikor még volt, ugye EMMI most már ugye teljesen a belügyminisztérium alá került az egész egészségügy, de amikor be tudtunk menni, ott egyébként teljesen logikusan, pozitívan, nyitottan álltak az egész kérdéshez, de ez elhangzott más fórumokon is, nem ők döntenek, itt van egy politikai döntés, és nincs mit tenni. És ezért félnek is az orvosok is, a különböző szakpolitikai felelősök, vagy azok a szakemberek, akik egyébként tudnának ebben támogatók lenni, akár az Agrárminisztériumban, akár az Egészségügyi Minisztériumban, mert van felülről egy nyomás, ami ez egy drogkérdés, amit bűncselekmény.
Tehát jól értem, hogy igazából valós indoklás nem volt Magyarország részéről? Hát nyilván drogprobléma, meg függőségkérdés más országokban is jellemző, akik simán elfogadták és beleálltak. Tehát annyi volt az indoklás, hogy nálunk van drogprobléma, meg, tehát hogy ez nyilván nem egy valós indoklás.
Így van.
Indoklás.
Tehát ez egy drogfüggőség, drogprobléma, ezt meg kell akadályozni. Uh-huh. Szomorú, akkor... hogy ebbe beleállnak a többi uniós országok. Egyébként a videó fönt van a YouTube csatornánkon, felirattal meg lehet nézni. Teljesen egyértelmű, hogy van egy politikai szöveg, és azt föl lehet olvasni minden esetben.
De a valós okot
a betegeknek
nem...
is.
Nem tudjuk,
hogy
nem
is szöveget küldik el.
Nem is sejtjük a valós okot, mert ugye ez nyilván nem a valós.
Kezdem azt hinni, hogy a valósok az, hogy itt lehet látványos sikereket elérni, ugye az ilyen szintetikus herbás szarokkal, ami az igazi nagy problémát okozza, és amiről beszélhetett ugye a kormány tagja is, ott meg viszont nem nagyon vannak eredmények. Itt meg ugye lehet hangoskodni, és láthatóan állást foglalni.
A helyzet az, hogy van egyébként, és erre vannak ilyen közvetett bizonyítékok, egy-két ember van, aki ebben dönt, tehát itt minisztériumi szinteken is támogatás van, akár az ipari kender részéről, akár az orvosi kanabisz részéről, tehát egészen magas szintekig az emberek értik, hogy sőt, akár a saját családjukban használják, vagy saját maguk is használnak mondjuk CBD olajat, tehát teljesen értik, hogy miről van szó, látják, hogy mi zajlik más országokban. Van egy-két ember, aki ezt eldöntötte, hogy ez politikailag nekünk nem jó, és ezt nem fogjuk engedni. És
akkor ez
felülér, olyan, mint a zöld energia. Aha. Ugye nagyon sokáig üldözték, aha, és aztán most meg már mi vagyunk a legzöldebbek.
Jó, hát elérkeztünk a végére.
Legyen egy hasonló változás, hogy majd egyszer hirtelen nem jobb tudjuk. Ilyen. Miért úgy alakul a széljárás, hogy ez már jobban kommunikálható? Miért, hogy miért jobban kommunikálható?
Olyan, mint a szélerőmű. Ugye egy darabig nem akarjuk, aztán meg rájövünk, hogy akarjuk.
Jó, oké.
Hát bízunk ebbe, oké. Köszi szépen, hogy beszélgettünk erről. Fontos téma ez. Szép napot neked, szervusz.
Szép napot, sziasztok!
Szelestei Miklóssal, a Magyar Orvosi Kanabisz Egyesület elnökével beszélgettünk az orvosi kanabisz tiltásáról, támogatásáról, lehetséges felhasználásáról.
Most természetesen mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez az a helyes irány, csak amikor sorozatban nem, és sok területen...
Arról vagyunk meggyőződve, hogy tárgyilagosan, számok alapján, eredmények, kísérletek alapján, laboratóriumi eredmények alapján kéne eldönteni dolgokban. Azt hiszem, erről meg vagyunk győződve. És akkor...
Azt meg minimum furcsájuk, amikor egyre több esetben vagyunk mink az egyetlenek, akik szembe mennek a forgalommal az autópályán. Igen. Tehát, hogy egyedül a világon mi tudjuk jól, az mindig furcsa, ezért próbálnánk kicsit mögé nézni a történéseknek.
Azt írja Károly hallgató, jó reggelt, majd amikor a környező országokban valamilyen módon legalizálják a füvet, majd akkor lesz nálunk is hirtelen nemzeti stratégia a fűre, és persze nemzeti fűbolt hálózat is. Addig megmarad a sunyogás a jelenlegi hatalom részéről.
Jó, oké, hát nem tudjuk, hogy hova fut ki. Magyar zeneik napunk van, és nemrég volt a költészet napja, úgyhogy kicsit akkor most összekapcsolnám a kettőt. Az egyik legszebb magyar vers zenében következik most, aztán utána mi is jön a Várkonyi, ugye? Vagy hívjuk csak, vagy hogy lesz most?
Én nem tudom. Én beszélgetésről beszélgetésre haladok, mint egy jó felkészült műsorvezető.
Úgyhogy utána.
Bejön!
És akkor várjuk tehát Várkonyi Gábort és az autós rovattal. Térünk majd vissza nem sokára.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát még mindig meg tudok ilyeneket lepődni, hogy például ma 60 éves Geszti Péter, ugye köszöntöttük, de valahogy én nem számoltam ki, itt volt a, az év számszületésének az ideje. Hát, akkor főleg köszöntjük őt még egyszer, ugye dalszövegíró, énekes, reklámszakember, és tőle idézünk, azt mondta egy alkalommal, ha a hülyeség működik, akkor az nem hülyeség többé. És ezzel teljesen egyet tudunk érteni.
Lehet benne valami. Igen.
Abszolút.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Kicsit azért a témánkra is rezonál ez a dolog, mert hogyha a kínai cucc már elkezd ilyen nem gagyi lenni, meg nem béna lenni, akkor az már többé nem húzható rá a vacak kínai. Ilyenek az autók is. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát úgy gondoltam, hogy ha már ilyen helyzet van itt, hogy így finoman körbeírjam, hogy nem lehet közlekedni, sok a delegáció, és fontos vendég érkezett, és ugye a ti hallgatóitok is, vagy mondhatom úgy, hogy a mi hallgatóink is elmondták a véleményüket arról, hogy mi van Kínában. Próbáljuk egy kicsit az egyébként is sokat tárgyalt Kína témát még tovább árnyalni az autóiparban.
Na, milyen irányba?
Hát ugye az autó kiállításokról is beszélgettünk már egy csomót, és mindig elkeseregtem nektek, és most határozottan milyen kesergősre akarom menni, csak a lehető legjózanabb és tárgyilagosabb,
igen.
Énemet akarom elővenni ebben a kérdésben. Szóval, hogy mi itt Európában, de már valamennyire Amerikában is, de nálunk tényleg különösen ezt az autókiállítás formátumot, ezt kezdjük egy picit elfelejteni, vagy háttérbe szorítani, vagy legalábbis az a típusú büszkeség, amivel ez együtt jár, tehát amikor egy ilyen autóipari seregszemle Párizsban.
Az egy ilyen menőzés. Ezt hoztuk, ez az új modellkínálat, koncepcióautók, hogy hát ott lett ki, oda lett kitalálva.
Ott nem létező,
de meg tudom mutatni, hogy mibe gondolkodunk.
Igen, és ott ugye kijöttek az európai autóipari big bossok, és akkor megmutatták magukat egymásnak, és az egész egy ilyen önbizalomtól duzzadó, kicsit adrenalin szagú, komoly dolog volt. Igen. Sok tízezer, vagy inkább százezer látogatóval. És ugye ez már a gyakorlatilag több okból kifolyólag is, de lényegében megszűnt. Tehát nincs komolyan vehető európai autókiállítás, ugye Genf is gyakorlatilag
kimúlt. A mozgalommal kezdődött, hogy kellenek-e csajok az autók.
Igen.
Ott kezdett szétesni ez az egész sztori.
Ezt a hallgatók különösen értékelnék, ezt a hozzászólásodat, hogyha a zene alatti beszélgetést is hallhatták volna, ami arról szólt, hogy mi mindent lehet látni itt a kirakatban tavasszal.
Nem kell mindent tudni a hallgatóknak.
Mi köze ez a kínaiaknak?
A kínaiaknak annyi köze van ez, hogy, és a kérdés természetesen jó, hogy ott még egy másik fázisban, vagy újra egy másik fázisban vannak, ez értelmezés kérdése, mert hogy ugye nemrég volt a pekingi autókiállítás, ami egyébként az egyik a sok közül, mert ugye Sánkhájban is hatalmas autókiállításokat szoktak rendezni, és még egyébként más városokban is előfordul ez. Tehát, hogy Kínában nem csak egy autókiállítás van, hanem több. És ott azért ezeket a klasszikus mintákat viszik, abban az értelemben, hogy nem hiányozhat senki. Rengeteg világpremier van, minden gyártó több modellel, nagy standdal, nagy csinadrátával, mindennel is jelen van, és egyszerűen a két világ elképzelései közötti szakadék azért ebben a formátumban is tökéletesen kijön. Tehát ott alapvetően büszkék az autóiparra, és ebben egy gazdasági értelembe vett húzó ágazatot látnak. Ráadásul ugye nyilván azt domborítják ki, amiben ők jobbak, mint mi. És ez hát az a helyzet, hogy ez az akkumulátor technológia. Tehát minden, ami az elektromos hajtással kapcsolatos kérdéskör, abban egyszerűen már csak amiatt is, hogy mennyi pénzt tolnak bele, esélytelenek vagyunk hosszú távon. Ezt egyébként érdekes módon pont a bécsi motorszimpóziumon mondták el többször, ez is most volt nemrég megrendezve, ez egy olyan esemény, ahol a világ fontos fejlesztőmérnökei különböző hajtásláncok kapcsán elmondják az aktuális kutatásaiknak és piaci helyzetelemzéseiknek az eredményét, ahol egyébként beszélnek villanyhajtásról, beszélnek hidrogénről, beszélnek e-fuelről, tehát arról a sok mindenről, amit egyébként villanyon kívül még alternatív hajtásként, meg egyébként klasszikus hajtásként is látunk, és ott újra és újra minden évben elmondják, hogy gyakorlatilag a tizedét sem költi Európa arra, ami az elektromos hajtással kapcsolatos, meg akkumulátorhajtás, vagy akkumulátor technológiával kapcsolatos kérdéskört érinteni, és így egyszerűen ez a szakadék, ez egyre mélyebb.
Aha, ahelyett, hogy záródna.
Ahelyett, hogy záródna. És hát visszahatva az a helyzet, hogy az Egyesült Államok autópiaca és Európa autópiaca együtt nem lesz akkora lassan, mint amekkora Kína önmagában. Tehát, ha Kína eldönti azt, pláne kormányzati segítséggel, hogy ugye ez lesz a gerince, és ezt már régen eldöntötték, ez lesz a gerince az autózásuknak, tehát a villanyhajtás egy fontos, sőt, legfontosabb sztori lesz, úgyhogy egyébként más sem hanyagolnak mellette, akkor egyszerűen az a félelem igazolódik be, hogy szépen, lassan, módszeresen ki fogják szorítani az összes nyugati gyártót a piacukról, és erre mondok nektek egy számomra is megdöbbentő gyorsasággal létrejött trendet, ami arról szól, hogy megkérdezték McKinsey, ráadásul megkérdezte a kínai német luxus autó brendek tulajdonosait arról, hogy mi lesz a következő autójuk, és a negyedük, tehát minden negyedik Audi, BMW vagy Mercedes tulajdonos Kínában azt mondta, hogy a következő autója az egy kínai autó lesz. Egy kínai luxus brand lesz.
Hát ez izgalmas.
És ez azért problematikus, mert egyszerűen a pénz nagyobbik része, ezt már sokszor tárgyaltuk itt, az tényleg onnan jön. Tehát az, hogy az eladásaik körülbelül harmada oda megy, az nem azt jelenti, hogy a pénzük harmada onnan jön, hanem annál nagyobb része jön az elért eredménynek Kínából. Ha ez akár csak 5 éven belül jelentősen megcsappan, és most nagyon arra mutatnak a jelek, hogy nagyon gyors lesz az a váltás. Tehát a zuhanás idézőjelben az most kezd el igazán gyorsulni.
Ilyen exponenciálisan sebességet váltani. Hát gondolom ez Kínának is érdeke, ugye, hogyha már ilyen jól rajtolt, ugye befért, ugye arról sokat beszélgettünk, hogy a hagyományos autógyártásba iszonyú magas a belépési küszöb. Nem értve, nem nagyon kísérletezett senki új márkákkal, új autógyár alapítással. Itt meg nem volt akkora nagy.
Abszolút.
És egy jól időzítve, jó nagy állami lökettel befértek, hatalmas tempóban megindultak. Nyilván ezt a tempót fenntartani vagy fokozni érdemes, hogy teljesen bebiztosítsák azt, amiről beszélünk, hogy leuralják ezt a... Igen.
Ez a cél, abszolút. Ráadásul ugye náluk azért tényleg nagyon más elvárások vannak. Ez számomra ez egyébként egy erős kritikai pont a hagyományos gyártók, nem csak az európai, hanem az amerikai, meg a japán gyártók irányába is, hogy azért ők nem tegnap előtt léptek a kínai piacra. Tehát volt idejük felmérni azt, hogy ott azért zajlik egy paradigmaváltás, és alapvetően teljesen más gondolkodása van a kínai vásárlónak arról, hogy mi a jó autó, meg mit igényel benne. Tehát olyan annyira más használati körülmények vannak.
Tehát a közelről látták, és tátott szájjal néztek.
Megvárták, amíg beérik őket, igen. És nem azokra a dolgokra koncentráltak, amiket a kínai vásárló használati módok miatt elvár egy autóban. Gigantikus mennyiségű időt töltenek dugóban. Sokkal többet, mint bárki más. Sokkal többen, sokkal többet. Ez azt jelenti, hogy 20-adrangú kérdés, hogy mechanikai értelemben mennyire jó egy autó. Az a kérdés, hogy ezt a dugóban eltöltött időt, ezt mondjuk milyen hajtással teszik meg, és ebben hát értelemszerűen a villany kézenfekvő nagyon sok területen, pláne a nagyobb városokban, az egy okosabb megoldás. Máshol meg nem, tehát Kínának azért nagyon sok olyan része van, ahol infrastruktúra szempontjából a villanyautózás továbbra sem feltétlenül egyszerűen megoldható.
Hát behatolni az ország belseje felé, hogy ott a távolságok, töltőellátás, gondolom ott azért lenne probléma.
Ott se játszik a villany, persze.
Igen.
Ott egyenlőre nem játszik, és egyenlőre az se látszik, hogy ott szeretnék erre a pályára terelni a dolgot, kínai központi elképzelések szerint. Ellenben az, hogy smartphone gyorsasággal működjenek dolgok, meg az, hogy minden össze legyen kapcsolva az autóban, a WeChat-tel, a különböző, mit tudom én, videóplatformokkal, amik mondjuk a tárgyalást lehetővé teszik, munkát, vagy szórakozást adjon az autó. Ezt is látták jönni, és egyszerűen erre semmilyen értelmes válaszok nem volt a hagyományos gyártóknak. Aha. Beleértve itt mindenkit, aki nyugati autógyártónak számít.
Mert ők még autóban gondolkodtak. Abszolút. Tehát pont amit mondasz, itt a felhasználás különbözősége, az nem jött át.
Abszolút, és ugye erre gyakorlatilag az volt a válasz, hogy Google oldja meg ezt a kérdést a nagy autógyártóknak. Ami meg megint csak egy nagyon érdekes ügy. Egyrészt ugye nem feltétlenül könnyű a Google-nak Kínában bármit is csinálni. Igen. Másrészt meg ugye a függőséget a Software Defined Car korszakában azt gyakorlatilag még inkább átadja a Big Tech felé. Szóval nem egyszerű a helyzet ilyen szempontból, és az látszik, mármint a nyugati gyártók számára, és az látszik, hogy aki fel akar zárkózni, tehát gyorsan akar valami választ ezekre a kérdésekre kapni, vagy adni, az kínaiakkal kezd el dolgoztatni. Tehát olyan cégek, mint a VW Concern, vagy mint a Toyota, helyi kínai gyártók, amelyek többek között Magyarországon is meg fognak jelenni, helyi kínai gyártók segítségét kérik abban, hogy értelmezhető piaci relevanciával bíró modelleket tudjanak újra kihozni a parketre. Ez szerintem egy elég erős sztori, ahogy az is, hogy talán mindegyitok láttatok legalább egy olyan képet korábban, amikor ázsiai mérnökök méricskélnek autószalonokon különböző nyugati termékeket.
Hogyne.
Na, ez megfordult.
Ez egy klasszikus.
Megfordult. Olyan képeket látsz, ahol nyugati mérnökök méricskélnek kínai autókat. És ez...
Ez hány év a kettő között?
Hát figyelj, az, hogy ázsiaiak serényen nézegetik a dolgokat, ez 4-5 évvel ezelőtt még
simán. 4-5?
Igen.
Én egy tizet gondoltam volna.
De egyébként ezt mindennel eljátszották, hogy amíg a korábbi pályám az építőanyag kereskedelem során voltam olyan építőanyag kiállításon, ahol ugyanezt a kerámia burkolatoknál ott nézegették, eltettek egy-egy mintát, ezt azt, de egy pár éven belül elsőként jöttek ki az ilyen méterszer méteres gránitlapokkal, ami ugye hatalmas a fesztáv, tehát azt nem nagyon tudták még a klasszikus olasz, meg spanyol gyártók sem produkálni. Ők is ott kicsit nézelődtek, kicsit sértek, eltettek darabokat, elvittek ezt azt onnan, megvették a gyártósorokat, majd továbbfejlesztettek.
Tényleg senki nem sejtette, hogy ezt...
Én azt gondolom, hogy...
Már meglettek mosolyogva, amikor ment ez a méricskélés, meg lopnak a kínaiak, meg próbálják, hát nem másolni, de
ez nagyon nincs így. Tehát akku technológiában tényleg az van, hogy
ők... Miért nézte be az európai autók piac, vagy mondjuk az autógyártók.
Én azt gondolom, hogy
ezt komolyan.
Én azt gondolom, hogy azzal alapvetően nincsen probléma, hogy kiszorítják a saját piacukról a nyugatiakat, és ez egy cél. Szerintem ez várható volt. Tehát, hogyha oda visszed a termelésedet 40-50 évvel ezelőtt, 40 valány évvel
minden
ezelőtt.
Minden országnak cél alapvetően, hogy a saját gyártást részesítse előnyben.
De valamilyen stratégiát arra ki kellett volna alakítani, hogy ez nem tart örökké. És ezt a stratégiát én erősen hiányolom. Ráadásul ez a stratégia ez nem, hogy nem lett kialakítva, hanem tulajdonképpen minden el lett rendezve annak érdekében, hogy amikor ott ők megcsinálják maguknak a piacukat, akkor ide jöjjenek, és itt is mindent elvegyenek. Ez egy reális...
Igen, erről már sokszor beszéltünk. Az európai szabályozás lényegében az európai gyártókkal szembe helyzetbe hozta
ebbe a
kínaiakat, akik ellen papíron meg szavakban küzd mindenki.
Igen, csak így ugye, tehát védővámokba én nem hiszek. Tehát az hosszú távon nekünk sem fog segíteni, mert ha mondjuk a világ legnagyobb piacán ez lesz a meghatározó sztori, akkor nekünk két utunk van. Vagy azt mondjuk, hogy úgy, hogy van, kivonulunk ebből, ezt egyébként sok autógyártó csinálja jelenleg. Tehát sok autógyártó oszt-szoroz, számol, és azt mondja, hogy ez egyrészt túl bizonytalan, ez a business case, másrészt le vagyunk maradva, harmadrészt, ha együtt akarunk ezekkel muzsikálni, akkor még inkább függeni fogunk tőlük, inkább húzodjunk el onnan, inkább hagyjuk el ezt a piacot, és koncentráljunk a világ többi részére, amit egyelőre még nem dominál Kína. Ez is egy valid sztori, csak ez egy zsugorodási pálya. Ez egy zsugorodási pálya. A németek, meg nyilván a prémium gyártók, meg bőven megpróbálnak még valamit... A másik mikrofont ellentételezni. Ott meg ugye azt kell látnotok, hogy a legsikeresebb villanymodellek, tehát most nem összeladásról beszélek, hanem külön modellekről, tehát a legsikeresebb villanymodelljeik alulról nyaldossák az évi 10 000 eladást. Van olyan prémium gyártó, aki nagy sebbel-lobbal bejelentett villanyoffenzívájából úgy jött ki, hogy pár ezer darab autót tudott eladni Kínában. Ellenpontként mondom nektek azt, hogy egy Geely, vagy egy NIO, vagy egy BYD modellenként 100 000 fölötti darabszámról tud beszámolni úgy, hogy rengeteg modelljük van. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon szétnyílt az olló ebben a kérdésben is. Tehát nem túldimenzionálva, meg nem aluldimenzionálva a kérdést, egyszerűen egy rendszer szintű kihívás képződött Kínában az autóval, mint fogalommal szemben, amire válaszolhatjuk azt, hogy maradunk a tradicionális értékrendnél, egy mechanikai alapú, vezetési élmény alapú, autó-autó alapú történet, de azért az látszik, hogy nem ebbe az irányba megy a világ.
Igen.
Valamit válaszolnunk kell tudni erre az ügyre,
Ugye, de még aki... nem látszik a válasz, ugye? Vagy milyen vannak kísérletek legalább?
A gyorsaságunkkal van hatalmas probléma. A brand építésünkkel, tehát azzal, ami a brand, mint kérdés, azzal szerintem nem tudnak versenyezni Kínában, és egyrészt nem is, ezt több szakemberrel beszéltük az elmúlt időben, meg több helyen olvastam hasonló elemzéseket, hogy ezt nem nagyon értik. Tehát kitalálnak valamit, arra felhúznak egy nem létező brandet, és hogyha nem működik ez a dolog, akkor meg elengedik. Ez egy ilyen újra és újra előjövő mintázat a kínai autógyártásban. Ha ezzel is elkezdenek foglalkozni, az nyilván egy más ügy lesz, de azt szerintem nem most történik. Nyilván a vásárlói lojalitás, meg a kiszolgálás, meg ezek a dolgok, ezek szintén még gyerekcipőben járnak. Tanulhatóak, de gyerekcipőben járnak. A mi erősségeink, pláne Európában, kereskedői hálózat, márkaismertség, lojalitás bizonyos szinten, meg az, hogy nyilván ezek a munkahelyek itt képződnek, amennyiben ez bárkit érdekel, mint vásárlás befolyásoló tényező. Én azt gondolom, hogy érdekelnie kellene egy európai vásárlót az, hogy az a pénz, amit ő elkölt a legdrágább ingóságára, az mely gazdaságban csapódik le. Csak akkor, amikor alapvetően egyre drágább minden, akkor nem mindegy, hogy mondjuk amikor 15 millióért veszünk valamit, vagy 17 ér, akkor hát akkor az a 2 millió is olyan dolog, amit másra is el lehet költeni.
Fú, elszaladt az idő, ez nagyon izgalmas téma volt, pedig hoztál még a BMW eredményét, az 2 percben gondolom.
Egy.
Ezt szerintem inkább ezt húzzuk akkor jövő hétre, amúgy is lesznek hírek ezzel kapcsolatban, egy kicsit hosszabban.
Ez fontos volt, és jó volt, és a hallgató is azt írja, hogy jó, igaza van Gábornak, de ez csak tovább erősítheti, hogy mind az EU-ban, mind az USA-ban keményebben kell szankcionálni a kínai állami dotált versenyelőt okozó mechanizmusokat. És az megoldás?
Szerintem
egyszer. Még nekünk nem lesz saját.
Ez egy olyan vita, amit szerintem nyíltan le kéne folytatni, és erre nem látom egyelőre a szellemi akaratot Európában. Tehát ezt a két végletet látom, hogy akkor fú, hát mindegy, akkor legyünk zöldek, és hát aha, ha ez kell a kínai ipar, akkor legyen.
Meg másoknak az a görcsös, a bezárás, hogy nincsen olyan megállapodás, ami működhetne.
Vagy amivel esetleg bevonhatnánk őket bizonyos dolgokban. Tehát ők is, ha most nagyon tárgyalagosan nézzük meg a kérdést, ők is bevontak minket, tehát hagytak ott minket 40-50 éven keresztül, marra sok pénzt keresni.
Mondjuk valószínű már akkor is nagyon.
De szükségük
már azzal
rá
a szándékkal, igen.
Hát ez saját érdekük is volt, így tudtak feljönni.
Igen. Hát így tudtak gyorsítani.
Technológiát találni.
Így tudtak gyorsítani azon, hogy feljöjjenek. Azért ez a technológia találás, ez magam még egyszer, tehát hogy sokkal gyorsabbak most már, mint mi. Sokkal.
Én is előző évtizedekre mondom.
Tehát igen, hát ott kellett.
Persze, volt előtte jó példa, hogy a Japán-Dél-Korea ugyanezt a modellt játszotta.
Így van,
hadd jöjjenek, hadd játszanak, aztán majd mi tudjuk, hogy hogyan
tovább. Csak azzal, hogy áthelyeztük ezt az egészet egy másik szintre, tehát hogy egy új hajtást hoztunk be, ezzel ők nyertek 20 évet.
Az abszolút, így van.
Konkrétan.
Így van. Én sokszor arra hasonlítom, hogy amikor itt ilyen pocsék volt a vonalas telefon, ugye a mobiltelefon megjelenése egy ilyen szűz területen, mekkorát hasított, gyors volt a penetráció elérése, mert nem volt más. A mágneskártyás, a bankkártyás dologgal ugyanígy jártunk, oké, és vége is van, hogyha köszi Gábor, hogy itt jártál nálunk. Jó héten, folytatjuk, hello!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
Na, miután leleltem kongatva, gyorsan átadom a terepet Szoller Andinak, és hadd mondjon híreket, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit. Méghozzá megint felhő lesz a témánk. Van cég biztosítási piacon, aki közel 100%-ban áthelyezte a munkavégzést a felhőbe.